Hálákat adunk, drága mennyőtyánk, a te jelenlétedért. Köszönjük a szellemnek az áradásait, és hálákat adunk az Úr Jézus Krisztusért, aki itt áll középen. Megköszönjük, atyám, a gyülekezet angyalát, hogy velünk van, és a szolgálóangyalok seregét, akik betöltik a termet. És Isten dicsősége kiszorította a sötétség minden erejét a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy veled együtt járhatunk. Köszönjük, hogy a dicsőséget kedvesített bennünket minden ember előtt, és hálákat adunk, atyám, hogy hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és a sötétségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. És hálákat adunk, mennyei atyánk, hogy te nagy gyorsasággal megtöröd a sátánt a talpunk alatt. Ellenállunk, ördög, kitartjuk a szent vért, és ezt a védőfalat te képtelen vagy áttörni. Hálákat adunk, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkáért, és köszönjük, hogy a győztes név által a hatalmi helyünkről királyokként uralkodhatunk ebben az életben, rendeleteket hozva, azokat kihirdetve, mert tudjuk, hogy meg lesz nékünk, amit mondunk. Hálákat adunk, atyám, hogy te folyamatosan tanítasz bennünket, és táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel. És köszönjük, atyám, hogy te megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan kezeljük az érzelmi világunkat. Minden dicsőséget neked adunk. Hálákat adunk a kijelentésért, a bölcsességért, ami tőled származik, és kihirdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a szemekről itt a településen, és mindegyik szolgálati helyünkön, és beköveteljük Isten királyságába az elveszetteket. Megparancsoljuk, ördög, hogy levedd a kezedet róluk, és beszólítjuk őket a Szentvér alatt, a szolgálóangyalok segítségével és a Szent Szellem ereje által, a Jézus Krisztus szent nevében. És ők nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellem vonzásának és a szolgálóangyalok invitálásának. Hálákat adunk, atyám, a növekedésért, mert te vagy a növekedést adó Isten. És köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk, és áldássá válhatunk. És megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. Felemeljük hozzád, atyám, az imakéréseket, amelyek itt vannak a papíron. És megköszönjük, atyám, azt a kegyelmet, amit te mutatsz az irányunkba, hogy te mindent jóra fordítasz a számunkra, mert látod a szívünket, hogy mi szeretünk téged. Köszönjük, hogy Krisztusban megvan a gyógyulásunk, az anyagi ellátásunk, a békességünk, és hálákat adunk, atyám, hogy te vagy az úttörő a számunkra. Mi téged követünk. Köszönjük, hogy nálad vannak a megoldások, és ezeket előszólítjuk. Előszólítjuk az ingatlanokra, előszólítjuk a szíveteken levő imakérésekre, és bőséges hálakat adunk, atyám, hogy mindig számíthatunk az erős karodra, a Jézus nevében. Amen. 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 Imádkozzunk most a zsebkendőkért rögtön. Kezünket tesszük, atyám, húzott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet, és hálakat adunk, hogy a te erőd raktározódik ezekben a szövetekben, és mindenki hazaviheti Isten dicsőségét, és ez a kenet megtöri az igát, mert meg van írva, és meg lesz nékünk, amit mondunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a testedben fogadtad a sebeket, és elhordoztad a fájdalmakat, a betegségeket, és mindenféle rebellis működést. Megdorgáljuk a tüneteket, és megtörtnek nevezzük azokat a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Egy újabb sorozatba kezdünk. Az elme állapotai. És az első rész címe a nyugodt elme. Az első pont bevezetés. Szükségünk van arra, hogy megtanuljuk az érzelmi világunkat is kezelni. És hiszem, hogy ez a tanítás sokat fog segíteni mindannyiunknak. Joyce Meyer tanításáról van szó, és az Elme harctere című könyvből veszek ki részeket. Joyce Meyert nem korlátozta az, hogy ő nő, és azt sem korlátozta, hogy ő a világ előtt ismeretlen volt. Valahogy a 3.28 írja, hogy Krisztusban mindenki egyenlő. Nincs férfi, nincs nő. És Joyce Meyer tudatában volt annak, hogy amikor Isten akarja, akkor megnyitja számára az ajtókat. És felruházza azokkal a képességekkel, ami szükséges a szolgálatához. 2 Korintus 12.9-es. Tehát nem tartott attól, hogy ő ismeretlen a világ számára. Hitt abban, hogy Isten a képességgel, meg a szemkapcsokkal meg tudja őt áldani. 2 Korintus 12.9-es.
És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
Amen. Amen. Joyce Meyer 1995-ben adta ki az Elme harctere című könyvet, és mai napon is ez a legkeresettebb könyv a szolgálatában. 47 nyelvre fordították le, és 3 millió ember olvasta. És tudjátok, hogy az igazság megismerése tömegeket tud szabaddá tenni. Függőségtől, félelemtől, megtévesztéstől, aggodalmaskodástól, és hadd ne soroljam tovább. És amikor az emberek megismerik az igazságot, megváltozik az életük. Megváltozik az életük akkor, amikor felismernek két dolgot. Egy, hogy a probléma gyökere a rossz gondolatainkban keresendő. A második, a gondolkodásunk megváltoztatásával az életünk is meg fog változni. Róma 12.2.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Amen. Amen. Az ige arra tanít, hogy újítsuk meg az elménket, hogy Istenhez hasonlóan tudjunk gondolkodni. Az igének most erre a részére fókuszálunk. Isten elméjében teljes rend van. És ő azt szeretné, hogy a mi elménkben is teljes rend és békesség legyen. Hogyha megújítjuk az elménket Isten igéje által, akkor élvezhetjük mindazt, amit Isten szánt nekünk. Szabadságot, termékenységet, békességet, örömöt. Egy új világ tárul elénk, amikor megválogatjuk a gondolatainkat. És nem engedjük a gonosznak, hogy az elménket romboló gondolatokkal tömje tele. Mi egészségesen akarunk gondolkodni. Életadó gondolatokon akarunk gondolkodni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy megsértődjünk. A tegnapi pesti tanítás egy nagyon ütős tanítás volt megint. A sérelem csapdái címmel hangzott el. És folytatja a következő héten. Felelősséggel tartozunk a gondolatainkért és a szavainkért, mert ezekből származnak a cselekedeteink. Tény, hogy nem tudunk attól jobban viselkedni, mint ahogy gondolkodunk. Az elme két dolgot tud tenni. Megengedi a sértődést, vagy kizárja, visszautasítja. Történt velem legalább egy évtizede, hogy az előjáromtól kaptam egy intést. Alaptalanul, mert egy hír tévesen jutott el hozzá. Érdeklődtem egy panziónál, hogyha igény lenne arra, hogy tartsak ilyen házasságos alkalmakat, akkor lenne egy rámód. És ez valamilyen kicsavart módon jutott el az előjáromhoz, és ő azért intett meg, hogy ne kezdjek utazószolgálatot. Na most az én elmém igencsak kisiklott. Mert annyira, hogy még amikor telefonon beszéltem pásztortársakkal, még ők is észrevették rajtam, hogy valami nem stimmel. Aztán ez csillapodott, de a végén azt tette fel az ére a pontot, hogy egy tanításban elhangzott az, hogy nem kell védenünk a saját igazunkat. És akkor fellélegeztem, és írtam egy köszönő e-mailt, hogy köszönöm ezt a tanítást, hogy megértést kaptam belőle. De nem kellett volna ezen görcsölnöm, nem kellett volna ezen zakatolnom, mert ezzel az én békességemet saját magam egy időre fölborítottam. Előfordulhat, ahogy a tegnapi tanításban is hallottátok, hogy valaki egy tanítást magára nézve sértőnek tart. Tegnap voltunk, de volt olyan házaspár kisgyermekkel, akik tavaly ott voltak, most már nem voltak ott. Megsértődtek. És ez a tegnapi tanítás ezt nagyon kiemeli. Tehát, amikor valaki úgy érzi, hogy egy tanítás megsérti őt, vagy nem is megsérti őt, mert nem sérti meg, csak sértőnek tartja. Amikor valaki egy tanítás sértőnek tart, akkor elő kell venni a mércét, Isten igéjét, és annak a fényében megvizsgálni, hogy ellentétes-e a tanítás az igével, vagy nem. És már is helyre tudjuk magunkat tenni, hogy sinem vagyunk, vagy mellette döcögünk. Tehát nekem egy személyes tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban, hogy bizony egy időre, mondhatni, egy megpróbáltatás alatt voltam, de ez az én hibám volt, mert megengedtem magamnak, hogy a gondolataim olyan területen kalandozzanak, ahol nem kellett volna. Mivel az elménk okozza a legtöbb problémát, tanulmányozni fogjuk az elme állapotait. És ez a könyv 8 területet sorol fel. A nyugodt elme, a kalandozó elme, a zavarodott elme, a kételkedő elme, a nyugtalan elme, az ítélkező elme, a tétlen elme, és a 8. a legjobb, a krisztusi elme. Második pont, a békés elme. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy az elménk állapota változó, ingadozó. És rajtunk múlik, hogy mit engedünk be az elménkbe. Egy zsilipet képzeljetek el. És ezt a zsilipet mi szabályozzuk? Ahogy a tegnapi tanításban is elhangzott, valamikor nem is a másikban van a hiba, hanem bennünk, amikor előítélettel vagyunk a másik iránt. Hogy most ezzel találkozom, és akkor ő ilyen volt a múlt héten velem, vagy bármi hasonlót mondhatnék. Viszont olvassuk el a 2 királyokban a 5. fejezet 10-től 12-ig. Ez egy hosszabb történet, a Námán története. Otthon már tanulmányoztátok szerintem, mert beszéltem erről. Már több hónapja az Úr előhozta nekem a 4. fejezetben a Sunemi asszonyt, meg az 5. fejezetben a Námán történetét, hogy tanulmányozzam. És mindig vissza kell térnem hozzá. És ma, ahogy ebben az igében elmélyedtem, elég sok világosságot kaptam az Úr kegyelméből. És szeretném ezt veletek megosztani. Történet az, hogy volt egy hadvezér Szíriában, a Námán, leprás volt. És megtudta, hogy Izraelben van egy proféta, Elizeus, aki tud érte imádkozni, és meg tud gyógyulni. Elment, felkereste, de ő egy saját elméletet állított fel, itt a probléma, a saját elmélettel van a probléma, sokszor, hogy majd őt hogy fogja tisztelni, hogy fogja köszönteni, és hogy fogja meggyógyítani Elizeus. A baj az volt, hogy az ő számítása nem jött be. És ezen megsértődött, felháborodott, és ezt megnézzük. Ezt a pici részét olvassuk most el. 2 királyok 5-ben, 10-től 12-ig.
És külde Elizeus követett ő hozzá, mondván, menj el és fürödj meg 2-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudék Námán, és elment, és így szólt. Ímé, Én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobb, aki Abána és Párpár Damaszkusz folyóvizei Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném meg azokban, hogy megtisztuljak? Így módon megfordulván nagy haraggal elment.
Amen. Két versben is szerepel a harag szó, de nem ugyanaz a harag szó. A 11-es versben harag, dű, felbusszantja magát, értelemmel található, a 12-es versben pedig már egy fokozottabb indulattal, mert méreg, indulat, felgerjedés szóként lehet értelmezni. És itt az indulatban úgy látom, hogy benne van a testiség is. Nem lenne szabad a sértést elvennünk. És meg kellene tanulnunk a sértést kezelni. Először is meg kell különböztetni két dolgot. Látom, nagyon érdekel benneteket ez a téma. Valaki szándékosan is megsérthet. Azzal a céllal, azzal az indítékkal jön, hogy megsértsen. De valaki jó indulatulag szeretne valamit mondani, tanácsolni, nem sértés céljából, de úgy veszem esetleg, hogy ez számomra sértés. Tehát a sértést meg kell tudni, tanulni, kezelni, hogy megmaradjon a békességünk, megmaradjon a nyugodt elménk. És van ehhez egy igénk, majd később fogjuk felolvasni, a Filippi 4:8. Ez a póráz. Az elménket ezen a pórázon kell tartanunk, a Filippi 4:8. Ha nem megfelelően fogadjuk Isten üzenetét, úgy járunk, mint Námán. Námán megsértődött, mert nem az ő elvárása szerint történt az ő fogadása. Leírja az ige. Ő elvárta, hogy majd kijön, ráteszi a kezét, és nem az történt, csak üzenet a szolgálójával. Itt jött egy üzenet Námánhoz. Egy isteni üzenet. Egy megoldás. Kivel volt a baj? Istennel? Nem. Isten emberével? Ővel sem. Az üzenettel volt a baj? Azzal sem. Hanem a fogadó féllel. Mert az üzenetben benne volt a megoldás. Csak nem tudta elfogadni Námán. És utána főtt a saját levében. És én is főttem a saját levemben akkor, amiről beszéltem. És ez nem jó. Isten küldött egy megoldást Isten emberén keresztül, Elizeuson keresztül, de Námán kiakadt rajta. Rendjén van ez így? Nem. Egyáltalán nincs rendjén. Isten embere azt jelenti, hogy Isten képviselője. És az Ószövetségben különösen több helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Isten embere. Námán csőlátó volt. Csak az embert látta, Elizeust és a szolgálóját, és nem ismerte fel, hogy Isten használja őket. Nem ismerte fel Isten emberének a szavaiban Istennek a segítő karját, hogy menjen el a Jordánhoz, és fürödjön meg háromszor. Persze tudjuk, hogy nem a víz gyógyította meg, hanem az engedelmessége meg a hite. Elizeus nem sértegette ezt a hadvezért, hanem Námán helytelenül értékelte az üzenetet, a segítő üzenetet. Námán sértést látott a segítség helyett, és ez a rossz gondolkodásban gyökerezik. És ha valaki nagyon kiakad, megsértődik, haragszik hosszú távon, akkor még az ellenségnek is ajtót nyithat. Úgyhogy ebben az Úr nagyon sok mindent megmutatott ma nekem, de van még egy, amiről szoktam beszélni, a kávéteszt. Emlékeztek rá? Benny Hinn, foglalkoztat alkalmazottakat, keresztényeket, szolgálókat. Neki egy nagy csapata van, nem csak neki, minden ilyen nagy szolgálatnak. És hogy megtudja, hogy milyen szellem lakik benne, milyen a mentalitása, milyen az érzelmi világa, ezt leteszteli. Kávéznak, és úgy tesz, mintha véletlenül leinteni kávéval. Mit szólnál hozzá? Igazából két lehetőség van. Vagy azt mondom, hogy bocsánat, rossz helyen voltam, és majd ki lehet mosni, kész, de aki hústesti, az fölhörken, kiakad, és ebből rögtön megtudja, hogy milyen szellemiség uralja őt. Tehát az elménk állapota változó, ingadozó. Például hozunk egy döntést, ami felől teljesen biztosak vagyunk, hogy azt meg kell lépnünk, biztosnak érezzük, de később mégis labilissan válunk, és abban a dologban összezavarodunk, hogy most tegyük, vagy ne tegyük. De az ég azt mondja, hogy Isten nem az űrzavar Istene, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, legyünk stabilak. Most hozza az Úr az eszembe, hogy 20 évvel ezelőtt indult egy gyülekezet. És a pásztor a második alkalomra nem ment oda. És a szentek megvárták. Szóval ilyen ingadozó kereszténynek nem szabad lenni. Szóval ez nagyon durva. Pál azért imádkozik, hogy az elménk megvilágosodása által isteni bölcsességre tegyünk szert. Olvassuk el az angol fordításból az Efézus 1-ben a 17-es, 18-as verset.
Mert szüntelenül imádkozom, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek, titokba és misztériumokba való bepillantásnak szellemét, az ő mély és bensőséges megismerésében, és árassza el világossággal szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek, az ő elkülönített népek között.
Amen. Ez a misztérium, ez Isten titkait jelenti. Már volt egy idegen szó benne. Az ige, az elménket a szellemünk szemének nevezi. A szellemünk szemének. Ezt szeretném egy kicsit elmagyarázni. Például, hogyha valakinek van egy kapu kamerája, akkor bent a lakásból láthatja, hogy ki az, aki csenget. Tehát úgymond a szemét előre tolja a technika segítségével. De amikor történelemből tanultuk az ősembert, ott is azt tanultuk, hogy a bottal meghosszabbította a kezét, mert feldobta a fára és leverte a gyümölcsöt. Tehát valahogy úgy néz ki, hogy a szellemünk szeme az az elménk. Egyik régi tanításban ezt nagyon jól elmagyarázták, hogy az elme egy szűrő. Tehát amikor jön egy információ, akkor az elménk megszűri. Hogyha ez az elme nagyon tudálékos, vagy nagyon vallásos, akkor azt az információt, amit Isten küld, lezárja. Nem engedi be a szellemünkbe. Tehát ezért fontos, hogy az elménk megvilágosodjon, mert az elme a szellemünknek a kapuja, a szellemünknek a szeme. Nagyon sokszor vannak saját elképzeléseink. De Isten azt szeretné felülírni. Az igének megfelelően. De hogyha az elménk ilyen vaskalapos, ragaszkodik ahhoz a saját elképzeléshez, akkor az az isteni üzenet nem tud átjutni az elme szűrőjén. Tehát a Biblia itt, ebben a versben az elménket a szellemünk szemének nevezi. Két kérdés merül fel, hogy hívőként milyen állapotba kellene tartanunk az elménket? És mi lenne a hívő elméjének a normális állapota? Ennek a megválaszolásához meg kell vizsgálnunk a szellem és az elme különböző szerepét. Olvassuk el az 1 Korintus 2.11-et az angol fordításból.
Mert kicsoda tudja, fogja fel és érti az emberek közül az ember gondolatait, hanem az embernek szelleme, amely ő benne van. Azonképpen az Istennek gondolatait sem ismeri, látja át és érti meg senki, hanem csak az Istennek szelleme.
Amen. Amen. Amikor az elme és a szellem együttműködik, azt úgy nevezzük, hogy a szellemet támogató elme. Ha emlékeztek még a Csidai Katalin tanítására, ő 3 kört rajzolt fel. Szellem, lélek és test. És a lélek van középen, ami összekapcsolja a testünket és a szellemünket. És nem mindegy, hogy a lélek kinek az oldalára áll. Ha a test oldalára áll, akkor testi keresztények leszünk. Ha a szellem oldalára, akkor szellemi keresztények leszünk. Mert a kettő több, mint az egy. Az újjászületett és szellemmel teljes hívőben a Szent Szellem lakozást vett. Ezt tudjuk. Az ige azt tanítja, hogy a Szent Szellem ismeri Isten gondolatait. Éppen úgy, ahogy a mi szellemünk ismeri a saját gondolatainkat. Mivel a Szent Szellem bennünk lakozik, és mivel ismeri Isten gondolatait, az ő egyik célja az, hogy feltárja előttünk Isten bölcsességét és kijelentését. Amikor ezek eljutnak a szellemünkbe, megvilágítja az elménket. De hogyha az elménk le van zárva, hogyha az elménk zakatol, akkor Isten hullámhosszára nem tud rácsatlakozni. És ez az, amikor megvilágosodik a szellemi szemünk, azaz az elménk. Tehát amikor megkapjuk a bölcsességet, megkapjuk a kijelentést, akkor egy nagy világosság gyullad bennünk, mintha a 100-as körtét, vagy a 200-as körtét kapcsolták volna föl bennünk. Az ember igazi valója a szelleme. Van lelke és testben él, ezt tudjuk. De a test nem mindig érti a szellemet. Ezért létfontosságú, hogy az elménk számára világossá váljon, hogy mi történik a szellemünkben. A Szent Szellem vágya az, hogy világosságot hozzon nekünk, de az elme gyakran képtelen befogadni, megérteni a szellemnek a kinyilatkoztatását, a szellemnek a hangját, mert túlságosan elfoglalt, leterhelt, vagy túlságosan zakatol. A túlságosan elfoglalt elme az abnormális. Az elme akkor van normális állapotban, hogyha nyugodt, ami azt jelenti, hogy nem üres, de mégis békességes, mégis nyugodt. Az elmét nem kellene okoskodással, aggódással, szorongással, félelemmel és hasonló negatív dolgokkal megtölteni. Az elménket abban a normális állapotban kellene tartanunk, ahogy a Biblia erről tanít a Filippi levélben. Tehát kizárni a sértődést kiváltó gondolatokat. A neheztelést kiváltó gondolatokat. Ha rálátunk arra, hogy milyen a normális és az abnormális elme, akkor megérthetjük, hogy miért nem hallunk a Szent Szellemtől, és miért nem kapunk szellemi megértést bizonyos esetben. A Szent Szellem ettől függetlenül törekszik a hívő elméjének a megvilágosítására. Ő Istentől származó információt ad át a hívő szellemének, és ha a szellem és az elme egymást támogatják, akkor a hívő isteni bölcsességben és kijelentésben tud járni. Ha viszont az elme túlságosan leterhelt, akkor figyelmén kívül hagyja mindazt, amit az Úr szeretne neki a szellemén keresztül adni, vagy kinyilatkoztatni. Az is lehet, hogy annyira zajos az elméje, hogy észre sem veszi azt, hogy Isten szól hozzá. 1 Sámuel 3-ban a 9-es 10-es vers ide illeszkedik.
Mondd azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefekülvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólítá, mint annak előtte. Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád.
Ezt mondjuk együtt. Szólj, Uram!
Szólj, Uram!
Mert hallja a te szolgád.
Mert hallja a te szolgád.
Sámuel egy gyerek volt, és Éli pap mellett tanult. És szólt neki Isten, csak nem ismerte fel. Elszaladt a paphoz. És ő sem gondolt először arra, hogy Isten szól a gyermeknek, Sámuelnek. És a harmadik esetben eszmélt rá, hogy Isten szól a gyermekhez. Tehát nekünk is oda kell figyelnünk, hogy Isten akar nekünk szólni. Igei dolog Istentől kijelentést kérni. Mert benne van az igében, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat. Meg kérjük ugye a kijelentés bölcsesség szellemét, az Efézusi levélben is benne van. De hogyha valaki úgy érzi, hogy szellemileg visszamaradott, vagy nem fejlődik előképpen szellemileg, akkor annak meg kell vizsgálni az okát. Ha vadul kavargó, túl leterhelt az elme, nem hallja meg Istent. Megint itt említeném meg, hogy amikor intést kaptam az előjáromtól, akkor az elmém zakatolt. És ezt érezték rajta mások is. De nem kellett volna így lenni. De az ember mindig tanul. Azon az úton vagyunk, hogy tanuljunk. Az aljas elme ugyanis képtelen hallani. Süketté válik a Szent Szellem hangjára. Például, hogyha van egy zajos terem, egy diszkó, meghallod azt, hogyha valaki valamit súgna a füledbe? Lehet, hogy észre sem veszed, hogy akar súgni. De ha súgja is, a zaj elnyomja azt a gyenge hangot. 1 Királyok 19-ben 11-12.
És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megy vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben, és a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik.
Amen. Amen. A történet előzménye az, hogy Illés menekül Jézabel elől, és nagy bánatában egy barlangba elbújik, és meg akart halni. És Isten megkérdezte tőle, mit keresel te ott? Miért bánkodsz? És megjelent neki az Úr, és szólt hozzá, csendes hangon. Tehát itt a lényeg, hogy Isten csendes hangon szól hozzánk. Tehát ezért, hogyha zajosak vagyunk, nem halljuk meg Isten hangját. Nem halljuk meg a megoldást, a kiutat. Ahhoz, hogy meghallhassuk Istent, az elménket alapjáraton kell tartani. A Szent Szellem legtöbbször szelíd és csendes hangon szól hozzánk is. Ezért életbe vágóan fontos, hogy az elménket olyan állapotban tartsuk, amely rá tud hangolódni a Szent Szellemnek a hullámhosszára. Harmadik pont. Szellem-lélek kapcsolata. Itt egy új fogalmat fogtok hallani. A szellemet támogató elme, elvét jobban megérthetjük, hogyha az imádságra gondolunk. És két példát fogok majd említeni. Az első az 1 Korintus 14-15-ben van, és az angol fordítás szerint hallgassátok.
Mit tegyek hát? Imádkozom a szellemmel, a bennem lévő Szent Szellem által, de imádkozom intelligensen az elmével, az értelemmel is.
Amen.
Amen.
Pál azt mondja, hogy szellemmel és elmével is imádkozik. Az elme a lélek területén van. Velünk is előfordul, hogy szellemben imádkozunk, és közben eszünkbe jut valami, amit magyarul beszúrunk az imánkba. És ha visszaemlékeztek, amikor előjárónk Erzsébet tartotta az ima szombatokat, akkor nagyon sokszor hallottuk azt, hogy nyelveken imádkozott, és magyarul beszúrt egy-két gondolatot. Az elme így támogatja a szellemet. együttműködnek annak érdekében, hogy Isten kijelentése és bölcsessége számunkra befogadható legyen. De ez fordítva is működik. Például, amikor úgy kezdünk imádkozni, hogy szellemből nem érzékelünk semmiféle konkrét késztetést, akkor a gondolatainkra hagyatkozunk, a gondolatainkból merítünk. És unalmasnak tűnhet az az ima, amikor folyton az ismereteinkből merítünk, az elménkből merítünk. Ilyenkor azt várjuk, hogy a szellemünk a segítségünkre siessen. És a Róma 8.26-ban itt van hozzá az ige.
Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Amen.
Amen.
Amikor a Szent Szellem ad egy ima témát, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten akaratában imádkozunk. Így működik együtt a szellem és az elme. Amikor a kettő egymást segíti, be tudjuk tölteni Isten akaratát. Mert az okos doboz, vagy a vallásos elme le tudja téríteni az embert Isten útjairól. A másik példa a szellem és az elme együttműködése. Amikor a Szent Szellemnek a két ajándéka együttműködik, a nyelveknek a nemei és a nyelveknek a magyarázata. Az angol fordításból olvassuk el az 1 Korintus 14-ben 13-as 14-es verset.
Azért, aki ismeretlen nyelveken szól, imádkozzék azért a képességért, hogy megmagyarázza és megértse, amit mond. Mert ha ismeretlen nyelveken könyörgök, a szellemem könyörög a bennem lakó Szent Szellem által, de az elmém gyümölcstelen, senkinek nincs hasznára vagy segítségére.
Amen. Amikor a nyelvek nemei nevű szellemi ajándék által szól egy hívő, az elme nem érti mindaddig, amíg Isten nem adja meg valakinek az értelmezéshez a magyarázatnak az ajándékát. A nyelvek nemei és annak magyarázata nem fordítást jelent. És itt két fogalmat elmagyarázok. A fordítás az üzenet pontos, szóról szóra történő átadása. A magyarázat pedig, amikor a magyarázó a saját stílusában, a saját egyéniségében adja át az üzenetnek az értelmét. Tehát egyik esetben pontosan azt adja át, a másik esetben csak az értelmét. A nyelvek nemei által szólni, majd azt megmagyarázni nagyszerű módja annak, hogy megértsük a szellemet támogató elme elvét. Ilyen esetben a szellem mond valamit, az elme pedig az ajándék által megkapja a megértést. De Isten nem képes a magyarázat ajándékát adni annak, akinek összekuszáltak a gondolatai, és az elméje annyira dübörög, annyira lekötött, hogy nem tud figyelni Isten szellemére. Amikor egy idő után unalmassá válik a nyelvek imája, ez azért van, mert fogalmunk sincs, hogy miről imádkozunk. De kívánhatjuk, kérhetjük a szellemi ajándékokat, jelen esetben a nyelveknek a magyarázatát. Ezekből a példákból látható, hogyan működik együtt az elme és a szellem. Ha nincs akadály, a kettő szorosan összekapcsolódik egymással. Ézsaiás 26.3 az angol fordításból.
Kinek elméje irányultságában és jellemében egyaránt reád támaszkodik, megőrzöd a teljes és folyamatos békében, mivel neked adja önmagát, te reád támaszkodik, te benned bízik és remél.
Amen.
Amen.
Ez elég szépen kibontja ennek a lényegét. Rendkívül fontos, hogy az elme normális állapotban legyen, mert másképpen nem tud az ember szelleméhez kapcsolódni. Az elme máskülönben nem tudja a szellemedet támogatni abban, hogy szellemmel betöltött életet élhess. Ha megengedjük magunknak a sértődést, már is szellemi süketté válunk. Természetes, hogy a sátán is tudja ezt, ezért támadja az elménket, és folytat ellenünk háborút, az elme harcterén. Tele akarja tömni az elménket mindenfajta helytelen gondolattal, hogy megakadályozza azt, hogy a Szent Szellem a te szellemeden keresztül munkálkodhasson az életedben. Mint említettem, vannak, akik sértődöttségből sajnos elhagyják a helyüket. És a tegnapi tanításban megint csak azt a példát hallhattuk, hogyha egy gyümölcsfát minden évben átültetnek, hogy fog az teremni? Tehát ahova Isten elplántálta a szenteket, ott virágozzanak, ott illatozzanak, és ott gyümölcsözzenek. Az elménket meg kell őrizni teljes békességben. Ézsaiás próféta szerint, hogyha az elme a megfelelő dolgokkal foglalkozik, akkor nyugalomba lesz. Ézsaiás 28-ban a 11-12.
Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez. Ő, aki ezt mondá nékik. Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés. És nem akarták hallani.
Amen. Hogyha úgy érzed, hogy nem nyugodt az elméd, akkor gondolj erre az igére. Előjárónknak, Erzsébetnek volt egy korábbi mondata, amikor egyik keresztény mondott valamit, és rögtön felismert, hogy az helytelen, és a szájára csapott, hogy jaj, ezt nem lett volna szabad kimondani. De Erzsébet azt mondta, hogy erről még gondolkodni sem lett volna szabad. Hogy veszed a bátorságot, hogy erről gondolkodjál? Mert eltér a Filippi 4:8-nak a vonalától. Tehát az elménket nyugalomban kell tartani. De a nyugalom mellett ébrednek is kell lenni az elménknek. Ezt lehetetlen elérni akkor, hogyha olyan dolgok terhelik az elmét, amelyeket sohasem kellett volna befogadni. Neheztelés és egyebek. Harag, gyűlölet, stb. A saját érdekedben vizsgáld meg, hogy az idő mekkora részében van normális állapotban az elméd. Ehhez a mérce a Filippi 4:8-ban található.
Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret.
Amen. Amen. És Erzsébet szavaival még egyszer, hogy hogyan vesszük a bátorságot, hogy olyanokról gondolkodunk, amik itt nincsenek felsorolva. És itt van a gyökere annak, hogy az elménk nyugalma felborul. Vizsgáld meg, hogy szabadna arról gondolkodnod, ami most éppen lefoglalja az elmédet. Tehát a Filippi 4:8 írjuk a homlokunkra, mert a szívünk táblája már rajta van. De mindenki tudja magáról, én magamról is tudom, hogy gondolatok elkalandoznak, mert a póráz itt van, a Filippi 4:8. És ha nem kötjük a gondolatainkat a pórázra, akkor elcsatogolnak. Elcsatogolnak. És ez nekünk árunk. Ez nekünk árunk. Lehet, hogy egy kicsit kemény tanítás, de az Úr segíteni szeretne mindannyiunknak, mert ilyen tanítással még én sem találkoztam. Úgyhogy következő alkalommal folytatjuk, a kalandozó elmével folytatjuk. És akkor most megvallhatjuk, hogy köszönöm, Uram,
köszönöm, Uram,
hogy szóltál hozzám,
hogy szóltál hozzám,
az igén keresztül,
az igén keresztül,
meg a tanításon keresztül,
meg a tanításon keresztül.
Amen.
Amen.
Halleluja. Ahogy én ma elmélyedtem a Námán történetében, ott nagyon sok mindent kaptam, és bízom benne, hogy sikerült a lényegét átadni. És az elme szűrője is ott rejtve megtalálható, hogy a saját elképzelését nem engedte, hogy Isten felülírja. Itt az a rossz dolog, amikor arra megy el az elme, hogy mit tettek velem. Tehát az a rossz irányú, amikor ugye a igétől elfordulunk, az teljesen tökéletes, hogy a ügyünk, helyzetünk, anyagi, gyógyulás, család, ez bennünk forog, meg imádkozunk értük. A pásztor meg a gyülekezetért, Ez teljesen helyén való. Itt, amikor rossz irányba megy el, hogy mit tettek velem. Úgyhogy ez egy nagyon jó terület, amiből hiszem, hogy tanulunk belőle sokat. Tehát az elméről túl sok tanítást nem hallottunk. És ilyen mélységekben. És amikor ezt az Úr megmutatta, akkor ezt gyorsan erre ráugrottam, hogy na, ez lesz akkor a következő sorozat. Azért próbálom példákkal is alátámasztani, mert úgy talán könnyebben érthető. Maga Jézus is ugye példák segítségével ugye tanított, és én is, nem csak én, hát a pesti szolgálók is ugye saját példájukat hozzák. Dömök Laci, tehát igazából mindenki hozza saját példáját, mert ezzel könnyebben érthetővé válik a tanítás. De ennél a Námánnál ez most annyira kiugrott nekem legalábbis, hogy az ő elméjével volt a probléma. Mert ő az elképzeléséhez ragaszkodott. És nem tudta elvenni Istentől, Isten emberén keresztül a megoldást. De hála az Úrnak, hamar kiigazította magát. Úgyhogy ne legyünk sértődött Námánok, hanem gyorsan tudjuk magunkat kiigazítani. Záró gondolatként annyit mondanék csak, hogy mindent kövessünk el annak érdekében, hogy a nyugodt elménket megtartsuk. És nem egyszer tőlem is megkérdezték, szentek is, hogy ugye nem bántottalak meg, nem haragudtál meg, nem sértődtél meg. És azt szoktam mondani erre, hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak. Tehát ez egy döntés. És meg kell hoznunk azt a döntést, hogy megőrizzük Isten békességét. Elimádkozzuk az ima a városért, ahol élsz, szolgálsz.
Uram, megvan írva, városodban pásztorok fognak lakozni, akik a te juhaidat terelgetik, és nyájak fognak átmenni a számlálónak keze alatt. Minden hely, amelyet lábam talpam megérint, enyém lesz. Nem állhat meg az ellenség előttem, azt műveli az Úr, az én Istenem, hogy az ellenség féljen és rettegjen engem az egész föld színén, és amely földre rátaposok, enyém lesz, amit megmondta nekem az Úr. Minden helyet, amelyet talpam érint, nékem adja azt az Úr. Bizony a föld, amelyet megtapodott az én lábam, enyém lesz örökségül, és az én fiaimé mindörökké. Minden helyen, amelyet talpam érint, nékem adja azt az Úr. Megsokasít minket az Úr, mint nyájat emberekkel. Teljes lesz városunk emberek nyájával, és megtudják a polgányok, hogy én az Úr építettem, én plantáltam. Én az Úr mondtam, és megcselekedtem. Ez a város lesz nékem, híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre, e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mind a majót, amelyet én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mind a majóért és bőségért, amelyet én szerzem nékik.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok,
és
fennhangon
imádkozom.
A hiszek egy imájának
Pál apostol szerinti változatát.
Hiszem, hogy Jézus,
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért,
és feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő Szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szíve, mindjárt legyen bennem, lobbant családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őriz életünk minden nap. Minden nap kísérünk, éjjel jó uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.